Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Üdvözlöm a hallgatót! Ez a Szia tanár úr sorozat mai műsora, melynek az alcíme Mesterséges intelligencia, segítőtársa vagy veszély? Fő kérdése pedig a mesterséges intelligencia öntudatra ébredése. Gerő Péter vagyok, tanár, sokszoros tananyagszerző, címzetes egyetemi docens, az élethelyzethez igazított tanulás elnevezésű módszertan gazdája és a Szia tanár úr műsorsorozat szerkesztő műsorvezetője. A Szia tanár úr sorozat a Rádió Bézs és a Civil Rádió közös sorozata. A korábbi műsorok a két rádió archívumában és a Szia tanár úr YouTube csatornán is meghallgathatók, némelyiknek leírata is olvasható. És mielőtt folytatnám a mostani műsor bevezetését, érdekes változásra hívom fel a figyelmet. 2025-ben áprilistól, sőt már március 31-től a Rádió Bézsben megváltozik a Szia tanár úr időpontja. Március 31-én, és attól kezdve minden második héten. A Szia tanár úr a Rádió Bézsben hétfői napon 10 órakor, megismételve pedig vasárnap 11 órakor hangzik el. A Civil Rádióban semmi nem változik, Szia tanár úr pénteken 15 órától. Tehát az év páros hetein, így például a március 31-i héten, Szia tanár úr a Rádió Bézsben hétfőn 10 órakor, ismét és vasárnap 11-kor, a Civil Rádióban a megszokott pénteki 15 órától. Mi lesz áprilistól a páratlan heteken? A Rádió Bézsben Liszkai Ágnes remek kötéltánc műsora hallható hétfőn és vasárnap, a Civil Rádió péntek 15 órai műsorsávjában pedig Gerő Péter osztályfőnöki fél órái és a Szia tanár úr szerkesztőség meglepetései. Páros heteken a Rádió Bézs és a Civil Rádió közös műsora, páratlan heteken különlegesség csak a Civil Rádióban. Hallgassa továbbra is a Szia tanár úr szerkesztőség műsorait, és hallgassa vissza a korábbi műsorokat és a különlegességeket a Szia tanár úr YouTube csatornán. Korábbi műsorokban felmerült, hogy vajon öntudatra ébredhet-e valamikor a mesterséges intelligencia. Elhatároztam, hogy ugyanerről kezdeményezek beszélgetést két korábbi beszélgetőtársammal, Baracsi Katalin internetjogásszal és Rab Árpád trendkutatóval. Most a Baracsi Katalin internetjogásszal készült beszélgetésem hallható a két rádió közös Szia tanár úr műsoraként, Mesterséges intelligencia, segítőtársa vagy veszély alcímmel. A felvétel első megjelenése a Rádió Bézs és a Civil Rádió Szia tanár úr műsorában 2025. 11. hetében. Kedves Kati, nagyon örülök ennek a beszélgetésünknek, és hadd mondjam el, hogy tájékoztassalak, és a hallgatót is tájékoztassam, hogy valójában egy két beszélgetésből álló kis sorozat készül, veled, illetve Rab Árpád trendkutatóval, ugyanarról a témáról, a mesterséges intelligencia perspektíváiról. Beszélgethetünk róla?
Mindenképpen köszöntöm a hallgatókat, nézőket. Szerintem a lehető legaktuálisabb témához nyúltunk. Én azért egyre kevesebb olyan emberrel találkozom, akit ne érdekelne, hogy ez az új technológia hová tart, milyen hatással lesz a mindennapjainkra, úgyhogy már megelőlegezve, hogy szerintem Árpi is sok izgalmas gondolatot fog hozzáadni, hallgassanak minket mindenképpen.
Egészen biztos, hogy neki is sok izgalmas gondolata lesz. Te azonban azért vagy számomra különleges beszélgetőtárs, mert tudom, hogy óvodától középiskoláig és szülőkkel és pedagógusokkal is rendszeresen beszélgetsz informatika közeli témákról. Tehát az is érdekel, hogy neked mi a véleményed a mesterséges intelligencia jövőjéről, meg az is, hogy mit tapasztalsz, hogy másoknak mi a véleményük, különböző korosztályba tartozóknak.
Ez így van, és azt gondolom, hogy ez az én mindennapi munkámhoz is nagyon sokat ad. Azért mindenkit megnyugtatnék, hogy az óvodások nem ChatGPT-vel kelnek és fekszenek, úgyhogy náluk azért ez a téma még így nem jelent meg. Beszélünk a digitális világ izgalmas kihívásairól, meg lehetőségeiről, de hogy nem a mesterséges intelligencia szemüvegén keresztül. Viszont ami érdekes és izgalmas dolog, hogy abban a pillanatban, amikor egy gyermek átlépi az iskola kapuját, hát akkor már egyébként ez is bekerül az érdeklődésük középpontjába, és az ország különböző helyein járva van olyan elsős, aki egyébként pontosan tudja, hogy ki az a ChatGPT, és hogy lehet vele beszélgetni, és segíti például apának a munkáját. A legutóbbi élményem ez volt tényleg egy elsős másodikos korosztály számára, de felső tagozatban már egyáltalán nem meglepő dolog, hogy a házi feladat készítéséhez is igénybe veszik a mesterséges intelligencia segítségét, és ami szerintem egy fontos dolog, hogy egyre jobban promptolnak, azaz egyre jobb utasításokat adnak a gyerekek, fiatalok a mesterséges intelligenciának, mert hogy már nem csak arról van szó, hogy akkor Léci volt meg ChatGPT helyettem ezt a matek példát, hanem megkérik, hogy magyarázza el nekik azt, hogy hogyan jutottunk ehhez a végére. Eredményhez. És hogy bár,
Nagyon
tehát,
jó.
hogy mint egy ilyen élő matek tanár, vagy hogy egy ilyen kis korepetálás, tehát hogy erről maximálisan beszámolnak, és arról is, hogyha emeljük még egy kicsit a korosztályt, mondjuk a felsős és középiskolás részt, hogy ők már egyébként komolyan vitatkoznak vele, ellenőrzik a forrásokat, hogy mivel dolgoznak, ami szerintem szintén egy kulcsfontosságú mozzanat. De hogy nem mindenki ennyire tudatos és rákészül erre a használatra, mert hogy találkozom azzal a részével is, aki 3-4 órákat beszélget a Snapchat májájával, és azt mondja, hogy jobb, mint egy valódi barát, ami azt gondolom, hogy komolyan elgondolkodtató, hogy milyen társas kapcsolatban élünk meg, hogyan viszonyulunk egymáshoz, és van olyan fiatal is, akiben egyébként komoly félelmet kelt ez az új technológia, és azt mondja, hogy mire ő kikerül a munkaerőpiacra, lehet, hogy nem lesz munkája, mert jön egy robot, aki mesterséges intelligenciával működik, és elveszi a munkáját. Szóval most jelenleg ott tartok, hogy 50-50%-ban van egy nyitottság és egy hajlandóság a használatra, de hogy a nagyobbak számára megjelenik ez a félelemfaktor, azt mondják, hogy ha csak a mesterséges intelligenciára hagyatkozunk, akkor nem fogunk megtanulni bizonyos anyagrészeket, nem leszünk elég okosak, sőt ez az új technológia akár még a kreativitásunkat is megölheti.
És neked mi erről a véleményed?
Hát az a helyzet, hogy mióta én ezzel a témával foglalkozom, az ugye most már több mint 15 éve, én mindig nagy érdeklődéssel és újdonsággal vetettem bele magamat ezekbe az új lehetőségekbe és alkalmazásokba, és nem titok, hogy én magam is szoktam beszélgetni a mesterséges intelligenciával, és ha úgy adódik, akkor a munkám részéhez használom, egyszerűen magát csak azt a részét kíváncsian tesztelem, hogy egyébként mennyire adok jó utasításokat neki. Volt már arra példa, hogy rákérdeztem, hogy rólam mit tud, rólam még elég keveset. Ez azért egy kis szomorúsággal töltött el, de hát ez majd valószínűleg még fejlődik. Viszont magáról a digitális biztonság témájáról, és ezen belül is az online bántalmazásról nagyon tájékozott és naprakész információi vannak. Szóval, hogyha például az embernek mondjuk nincs ideje elolvasni 15 darab, 200 plusz oldalnyi tanulmányt, akkor valóban szerintem hasznos lehet, mert hogy az adott linket megkérhetem, hogy készítsen már nekem mondjuk egy rövid összefoglalót az anyagból, vagy valamilyen bemutatót kiemelve a főbb gondolatokat. Ez nem jelenti azt, hogy az ember egyébként nem fog a részleteknek utána olvasni, de hogy például ilyen formában megtámogatja a munkámat.
Megtámogatja, és el is veheti a munkádat?
Nem, én ezt egyáltalán nem gondolom. Szóval, hogy ez a legnagyobb félelem, és én most mondjuk így a középiskola végéig a fiatalokról beszéltem, de nyilván ott vannak az egyetemisták és a felnőttek, akik egyébként ezt elveszik a munkámat részben, jobban beleérzik, vagy azt gondolják, hogy ez így fog történni. Én nem hinném. Azt gondolom, hogy inkább meg fogja támogatni, és könnyebbé teszi a munkát. Legyen szó nem csak az én munkámról, hanem bármilyen munkafolyamatról. Mert hogy ugye az nem egy elhanyagolható szempont, hogy egy mesterséges intelligenciának be lehet olyan automatizmusokat tanulni, hogy mondjuk elemezzen adatokat, készítsen belőle táblázatot. És ha végignézek mondjuk a munkavállalói piacon, hát azért én elég kevés olyan emberrel találkoztam, aki élhal a táblázatos feladatokért, a különböző statisztikai adatszolgáltatásokért, vagy az, hogy például mondjuk egy pedagógus a tanmenet elkészítésében, hát azért ez a pedagógiai munkának nem a legkreatívabb részét öleli fel, és hogy például, ha ilyen folyamatban mondjuk leveszi a terhet rólunk, és nem azt mondom, hogy helyettünk megcsinálja, de mondjuk ad inspiráló ötleteket, vagy konkrétan tényleg egy táblázatba összerendezi azt a rengeteg adathalmazt, akkor azzal én időt nyerek, és mondjuk más a munkám kreatív részével tudok foglalkozni. Például új játékokat találhatok ki, új gyakorlatsort rakhatok össze, és szerintem ennek óriási előnye van.
Nekem őszintén szólva gyakran jut eszembe az ilyen rémüldözésekkel kapcsolatban, hogy én fiatalabb koromban egy időben a zsebszámológépet tiltották, mert attól a fiatalok el fognak butulni, elfelejtenek számolni. Aztán megtalálta a maga helyét. A tanárok megtanultak olyan feladatokat adni, ahol nem az a lényeg, hogy valaki hogy tud egy számolást elvégezni. Én úgy gondolom, hogy ugyanez lesz a mesterséges intelligenciával is.
Én maximálisan osztom a te optimizmusodat, mert hogy a történelem során tényleg ezek az új ipari találmányok mindig megbolygatták az emberiséget, és hát voltak ugye géprombolásos időszakok is, komoly félelmek a televízióval kapcsolatban, aztán megjelentek a tablettek, az okos eszközök, és most ebben próbálunk rendet rakni. De hogy szerintem, mint minden ilyen technikai újításnál, az a kulcs, hogy egyébként mi emberek hogy használjuk. Mert hogy én sokszor hallom azt a téves következtetést, hogy hát majd a mesterséges intelligencia öntudatra ébred és átveszi a helyem. Elnézést. E mögött, a program mögött egy ember van, és általában nem egy ember, hanem mondjuk egy vállalati szektor, egy fejlesztői csapat, akik életre hívták valamilyen szándékkal ezt a mesterséges intelligenciát. Legyen azért, hogy mondjuk ez egy tanulás segítő, lelki támogatás, vagy csak egy ilyen általános mindenben jó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk embereknek van abban óriási felelősségünk, hogy ezt a technológiát mire és hogyan fogjuk használni, és ezen múlik, hogy egyébként ennek jó vagy rossz vége lesz.
Nagyon örülök, hogy elhangzott az a kifejezés, hogy öntudatra ébred. Emlékszem egy korábbi beszélgetésünkre is, amikor ez elhangzott, és én azt mondtam rá, hogy nagyon jó, erről egyszer máskor beszélgetnünk kellene. Hát most van ez a máskor. Mi a véleményed a mesterséges intelligencia öntudatra ébredésével kapcsolatos elképzelésekről, félelmekről, gondolatokról?
Szerintem egyébként ez egy valós félelem az emberekben, mert hogy a filmipar, mint a szórakoztatás eszköze, hát ez egy igencsak hálás téma, hogy hogyan élnek együtt az emberek és a gépek, hogy akkor a gépek okosabbak-e, mint az emberek, le fognak-e minket igázni. Szóval, hogy ez már maga az internet megjelenése előtt is egy igazán nagy nézőszámot vonzó lehetőség volt, úgyhogy hát szerintem ez egy működőképes dolog, science fiction regények is szólnak erről, szóval, hogy alapja van, de hogy ezek mondjuk valódi technikai szempontból is megvalósíthatók, azért ott egy kicsit visszarántanék mindenkit a realitás talajára, mert azt gondolom, hogy nem minden. Nyilván egy csomó dolog, ugye általában ezt a klasszikus Vissza a jövőbe című filmet szokták idézni, hogy abban már egy csomó minden megvalósult, és biztos a film megjósolta ezeket a dolgokat. Az öntudatra ébredéssel kapcsolatban én Rab Árpádnak a gondolatát osztom, aki azt mondta, hogy ezzel a kérdéssel az elkövetkező 5-6 évben még egyáltalán nem kell foglalkozni, mert hogy maga a technológia nem lesz olyan fejlődésre képes, hogy egyáltalán ez az öntudat kifejezés szóba kerüljön.
Rab Árpádtól, mint trendkutatótól nyilván azt is meg fogom kérdezni, hogy az 5-6 évnél későbbi időpontokra ő mit tippel. Én őszintén szólva eléggé nehezen tudok elképzelni, bocsát, megszoktad már, hogy időnként buta példákat mondok. Tegyük föl, hogy van egy mesterséges intelligencia, amelyik többek között filmeket tud válogatni valamelyikünk számára, mondjuk nálad otthon van egy ilyen, és ismeri az ízlésedet, az arckifejezésből és mozgásból látja, hogy mennyire vagy fáradt, milyen kedved van, és ha azt mondod, hogy szeretnél most filmezni, ki tud választani egy a hangulatodnak és kedvednek, ízlésednek megfelelő filmet. Elképzelhető, hogy egyszer csak nem e szerint választ, hanem a szerint, hogy ő neki mi tetszik. Elképzelhető, hogy felmerül egy mesterséges intelligenciában az, hogy neki tetszik-e valami?
Én attól tartok egyébként, hogy ez előbb-utóbb meg fog történni, hiszen ugye már most léteznek humanoid robotok.
Igen.
És a humanoid kifejezés az azt jelenti, hogy egy hozzánk, tehát egy emberhez hasonló. Ezt egyelőre a fizikai kinézetével azonosítják, hiszen a tervezők igyekeznek minél inkább emberi arcot adni neki, de hogy a leghíresebb szerintem mind a mai napig humanoid robotok között Sophia, az érzelmi intelligenciával és az érzelem felismerő képességgel rendelkező robot, akit egy davoszi világkongresszuson mutattak be, és hogy ő volt ott a nyitóbeszéd. Meg az első előadó, aki egy húsvérember riporterrel beszélgetett. És hogy az a különlegessége, hogy ő ott nem egy előre megírt beszédet mondott arról, hogy hogyan fognak az emberek és a robotok együtt élni, hanem a meglévő saját tudásbázisából rakott össze egy önálló párbeszédet, egy önálló gondolatot. Szóval, hogy ez nem egy elvetendő dolog.
Csak itt két dologról volt szó. Az egyik az érzelmek felismerése. Hogy egy arckifejezésből, egy mozdulatból, egy szóhasználatból ő fölismeri, hogy az embernek milyen érzelmei vannak, milyen hangulata van, és így tovább. A másik dolog, hogy neki magának lehetnek-e érzelmei, hangulatai. Nem arról van szó, hogy el tudja-e játszani, tud-e úgy viselkedni, mintha lenne, hanem lehet-e valójában. Én ebben nagyon kételkedem.
Hát ugye egyelőre ez egy fontos dolog, hogy ezt egyelőre nem tudják, és hogy a fejlesztések sem ebben, tehát hogy ő egy tanult információ alapján gondolkodik, és annak alapján tudja megmondani például, hogy mi az, hogy szomorú, és mi az, hogy irónikus, hogyha két ilyen dolgot nézünk. És hát nem tudom, hogy hova fog kifutni a technológia, de hogy ez biztos komoly etikai és jogi kérdéseket fog felvetni, hogyha egyébként a fejlesztés ebbe az irányba fog elmozdulni. És még mindig Szofiánál maradva, mert hogy ez lehet, hogy így távolinak tűnik, de hát Sophia ugye az első olyan humanoid robot, akinek állampolgársága is van. És az, hogy állampolgársága van, akkor az ugye megteremt egy csomó olyan dolgot, ami mint embernek tulajdonságnak van. Tehát ez azt jelentheti, hogy akár ő egyébként egy érző lény is, és nem csak felismeri, hanem neki is vannak érzései.
Őt érző lénynek tartják.
Hát, vagy legalábbis, hát ugye, nekem sajnos nincsen Szofiám, de az eddigiek alapján én inkább azt mondanám, hogy ő egy gondolkodó és nagyon jól megfigyelő robot, aki nagyon érzékeny arra, hogy egyébként az emberek hogyan reagálnak, és hogyan beszélnek vele, és hát nyilvánvalóan az algoritmusában ez van megtanítva, hogy ezeket a kis apró rezdüléseket, ami minket emberré tesz, és ahogy mindenkinek van egy egyedi rájellemző stílusa, abból a lehető legtöbb információt raktározza el, és nyilván most azt tudja, hogy a hangulatomnak megfelelően ő is beszáll velem egy párbeszédbe, és hogy tudja abban a stílusban, vagy abban a lelki állapotban ezt folytatni. De hogy ő valójában ezt azzal azonosítja, hogy én is úgy érzem magam, mint ez az ember, akivel beszélek, ezt azért nem gondolom, hogy így van, és hogy talán ez az, amire mindig várnunk kell. De hogyha ez bekövetkezik, akkor szerintem egy nagyon, nagyon érdekes dologgal fogunk szembesülni, hogy egyébként erre van szükségünk, és akkor ez megint a science fiction könyvek és világába visz minket. Én a közelmúltban az egyik streaming szolgáltatón láttam Jennifer Lopez főszereplésével egy filmet, ahol arról van szó, ennek a filmnek az a címe, hogy Atlas, hogy a jövőben megtörténhet-e az, hogy a gépi tudás és az emberi tudás összekapcsolódik, és a kettő együtt még inkább giga-mega tudásbázisként fog élni. És ott már arról van szó, hogy ez a gépi tudás, aki megkörnyékezi a főhősöket, vagy hát többeknek már van ilyen gépi tudása, arra próbálja rávenni az embert, hogy szeretném kiegészíteni az én meglévő tudásbázisomat a tiéddel, és hogy legyünk ketten egyek.
Azok gondolkodom, hogy hogy lehet azt megfogalmazni, hogy megint kettős véleményem van az egészről. Amit nem tartok reálisnak, az az, amit úgy fejeztél ki, hogy szeretné rávenni az embert. Ezt hogy szeretné. Az, hogy az algoritmusában egy olyan cél van, amelyhez ő ilyen lépéseket tesz, az egy dolog. De ez nem azt jelenti, hogy ő szeretné. Viszont, hát azt tudod, hogy már létezik mondjuk olyan műkéz, amelyik idegimpulzusok alapján működik, tehát az összekapcsolás az már létezik.
Így van, hiszen az egészségügyben nagyon jól használják már most is a mesterséges intelligenciát, nem csak arra, hogy feldolgozzon nagy mennyiségű adatot, hanem tényleg valóban az implantátumok és a művégtagok esetében.
Pillanatokat eljutunk oda, hogy érzékszervek működését tudják segíteni. Hát most is vannak érzékszervek működését segítő eszközeink, én például szemüveget hordok, ez egy buta eszköz. De hát lehet okos eszköz is, amelyik már tudja, hogy mire szeretnék fölfigyelni, és megkeresi nekem az adott látványban, és így tovább, és ez valóban egy minőségi továbblépés, de akkor sem a kütyűnek lesznek szándékai, hanem nekem lesznek szándékaim.
Ez így van, és hogy erről soha nem szabad elfeledkezni, hogy bármilyen új technológiai eszközről, vagy magáról az internet használatáról van szó, hogy a végső döntés az én kezemben van. Nekem kell tudnom, hogy mi és hogyan, és hogy mi az, ami nekem jó. Szóval nyilvánvalóan mindenki megmondja a másiknak, hogy mi lenne a jó, de hát, hogy mégiscsak emberek vagyunk, saját döntési lehetősége, önálló gondolkodással, és hogy erről nem szabad elfeledkezni.
Így van, és mindig mi irányítjuk a gépet, nem a gép irányít bennünket. Lehet egy autó akármilyen okos autó, hogyha azt ellopják, akkor az a tolvaj irányítása szerint fog működni, kivéve ha külön úgy van programozva, hogy valamilyen biometrikus adatra legyen szüksége. De ő nem fog dönteni, és nem fog beleszólni abba, hogy most jó vagy nem jó dolog az, hogy én ide vagy oda akarok menni.
Az előző percekben Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgettem, de a beszélgetésnek még nincs vége. A szünet után azzal folytatódik, hogy mire jók és mire nem jók a jogi korlátozások a versengő cégek világában.
Thank you.
Folytatódik a beszélgetés Baracsi Katalin internetjogásszal, a SZIA tanár úr sorozat Mesterséges intelligencia segítőtárs vagy veszély alcímű műsorában. Eddig arról volt szó, hogy mi az, amiben a mesterséges intelligencia tevékenységeket, munkákat vehet át tőlünk, és mi mit fogunk csinálni. Mit gondolunk a mesterséges intelligencia öntudata ébredésével kapcsolatos félelmekről? Látjuk, hogy a robot tud úgy viselkedni, mintha érzelmei lennének, de vajon lehetnek-e valóban? Érvényesülni fog-e a robotika 4 törvénye? És összekapcsolódhat-e az emberi és a gépi tudás, ha pedig igen, ez mivel jár? Most pedig többek között az kerül majd szóba, hogy mire jók és mire nem jók a jogi korlátozások a versengő cégek világában. Nagyon örülök annak is, hogy az etikai szempontokat szóba hoztad. Na, ez az, amitől nekem futkos a hátamon a hideg, mert a versengő cégeknek nem fontos az, hogy az etikai szempontokat betartsák. Hát aki ilyesmi miatt korlátozza magát, az lemaradhat.
Valóban ugye ez a legnagyobb érve a vállalati szektor részéről, hogyha bármilyen rendelkezések vannak, amik leginkább mondjuk tilalmakat fogalmaznak meg a mesterséges intelligencia felhasználásával kapcsolatban, akkor azt mondják, hogy ilyenkor a vállalatok innovációs törekvéseihez, tehát a fejlesztéshez való törekvési joguk sérül. De ugye arról sem szabad elfeledkezni, és szerintem ezt már több vendég is említette a beszélgetések során, hogy 2024. augusztus 1-e óta az Európai Unió területén van egy mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, aminek a nagy része tiltó alkalmazás, azaz a jogalkotó azt tűzte a zászlajára, hogy figyelmeztesse a vállalati szektort arra, hogy bizonyám etikai és jogi következményei is vannak annak, hogyha nem megfelelően használnak bizonyos technológiát, és azt mondja, hogy az ember, mint felhasználó az elsődleges, és ez sokkal fontosabb és előrevalóbb, mint mondjuk egyébként a vállalat fejlesztési céljai, ami megvalósulhat úgy is, hogy egyébként közben nem sértenek emberi jogokat, meg személyiségi jogokat. És hát egy fontos változás